Csigán Attila, amit a NARA Budapesti Corvinus Egyetem versenyképesség kutatóközpontjának igazgatója az Aréna vendége, azt mondta a hírek előtt, hogy sajnos mindig lehet lejjebb is. Na de ennek a kormánynak volt egy egyesek szerint botrányos, mások szerint pedig egy igazi kegyelmi pillanata, amikor a kormány vezetője azt mondta, hogy hazudtunk. Ebből nem az következik, hogy innen már nem lehet tovább hazudni, innen már csak az őszinte, okszerű cselekvések láncolata következhet?
Hát abban az esetben, ha bizalmat erősíteni akarjuk, akkor igen. Csak hát ugye egy társadalom irányításában sok tényező játszik szerepet, és a bizalom kérdése az csak az egyik kérdés. Természetesen a választóknak a megnyerése szempontjából, ugye ez egy nagyon fontos összetevő, tehát magyarán szólva, ha egy párt vagy egy kormányzat folytatni akarja az irányító tevékenységét, akkor célszerű a bizalmat megszerezni. De az emberben van egy másik, vagy több más érzék is van, ami nem csak a bizalomra hajlik, hanem például az ígéretre is. Tehát amit a bizalom csökkenésével esetleg elveszít a politikai fél, azt megnyerheti akkor, hogyha ügyesen ígér.
Jó, de hát nem abba buktunk bele majdnem, hogy túl sok volt az ígéret, és kiderült, hogy végrehajthatatlan, és közben az állam majdnem összedőlt. Ki fog ezek után még egyszer az ígéreteknek hinni?
Hát majd meglátjuk, szóval ebben nem tudnék jósolni.
De ön szerint most lefele indulunk, megérzése vagy a tapasztalata szerint, vagy fölfele indulunk. Tisztább lesz, vagy folytatódik más módszerekkel ugyanez?
Hát nézze, ugye ahhoz tényleg jósnak kell lenni. Én azt gondolom, hogy vannak olyan folyamatok, amelyek kedvezőek, és vannak olyanok, amelyek kedvezőtlenek. Én ezeket fel tudom sorolni, vagy egy részüket legalábbis. Ugye én kedvező folyamatnak tartom azt, hogy egyáltalán beleindultunk a reformokba, a gazdasági, társadalmi reformok egy részébe, ugye, amiket 17 éven keresztül toltunk magunk előtt.
Jó, de ha ezt kedvező folyamatnak gondolja, akkor ezzel el is ismeri, hogy ezek valódi reformok. Nem csak kapkodás, rombolás, mint ahogy azt a kormány ellenzéke mondja.
Minden reform rombolásra kezdődik tulajdonképpen, a régi struktúrát le kell bontani, és először mindig ráfordítani kell az eredmény, csak utána következik. Az, hogy ez a reform bármelyik vonalát nézzük is, jó lesz, vagy nem, ezt egyelőre még korai lenne megítélni. Az kétségtelen, hogy ezek a kapkodási jegyek megvannak benne, és az is kétségtelen, hogy sajnos nem látszik az az átfogó társadalmi koncepció, aminek egyében ezek a reformok végbe mennének, és ami, ha úgy tetszik, hátteret adna neki, aminek alapján meg lehetne értetni az emberekkel, hogy miért van erre szükség.
Az nem elég átfogó társadalmi koncepció, hogy meg kellett menteni az államháztartást az összeomlástól, és annak ez a módja. Tessék ezt elfogadni.
Hát azt gondolom, azt még a kormány sem mondja, hogy az államháztartásnak a megmentése, meg a reformok gyökerei azok közösek. Ugye az államháztartás megmentése egy technikai kényszer, ami nem csekély mértékben, sőt kifejezetten annak a rossz gazdaságpolitikának a következmény, amit éveken keresztül korábban folytattak.
Igen, de bocsánat, meg azt mondja a kormány, hogy a reformokat azért kell elindítani, mert különben a kiigazítás által okozott szorításnak, kényelmetlenségnek, rossz érzésnek semmi értelme nem lesz, mert a régi struktúra mindent ugyanígy újra fog termelni. És ez pontosan is kapcsolja.
Ezért kell reformot csinálni, de az még nem mond arról semmit, hogy hogyan, vagy hogy milyen területet kell először előre venni ezek a reformokkal kapcsolatban. És az biztos, hogy a jelenlegi reformok, amelyek ugye a kormány cselekvési terének csak az egyik elemét képedik. Szóval én azt nagyon fontosnak tartom itt elmondani, amely erről beszélünk, hogy itt most pillanatnyilag van előttünk három nagy társadalmi csomag. Mindegyik a kormánytól indul, ha úgy tetszik, más-más indítékokból. Egyik ugye ez az államháztartásnak a rendbetétele, a konvergencia program. A másik az Új Magyarország fejlesztési terv, amelyik egy növekedésre épülő, az Európai Uniós forrásokra épülő, lényegében azokat felhasználó program. A harmadik meg ezeknek a társadalmi reformoknak a köre. Nos, ezeket nem lehet egymás nélkül elképzelni. Tehát, hogy is mondjam, ha egy koherens, egy értelmes politikát és gazdaságpolitikát folytatunk, akkor ezeknek közük van egymáshoz. És hogy ezeknek mi közük van egymáshoz, ahhoz kell egy olyan társadalmi célrendszerrel rendelkezni, amit politikai célokká tudok lebontani, és azt tudom mondani, hogy ezeknek a jegyében végzem én ezt a cselekményt. Az önmagában, mivel nem elég azt mondani, hogy persze a reformokkal megsporolok pénzt, és akkor jó lesz az államháztartásnak. Mert akkor valóban az van, hogy akkor az úgy tűnik, mint a reformoknak a célja az lenne, hogy legyen az egészségügy, vagy az oktatás. Na most, ha ez a célja, akkor az teljesen hibás nyilvánvaló.
Az nem lehet cél, ami a kormányprogramban benne van, hogy egy igazságosabb, jobb, esélyegyenlőséget jobban biztosító magyar köztársaságot kell megteremteni. segíteni.
Hát ez hogy is mi ez a célet létezik, de nincs olyan ember, aki ezzel ne értene egyet. Tehát magyarán ez még nem mondja meg, hogy merre akarunk indulni. Ez nagyjából annyit ér, hogy úgy kell csinálni, hogy jobb legyen.
Hát ez magyarán ez nulla.
Ez nulla. Természetesen ennek így kell lenni, de hát erre de még nem mondtunk semmit.
Mi volna az, ami már mondana is valamit, és még érthető is lenne, és az ember, például én, képes lennék elfogadni, hogy ezért már érdemes?
Hát abban az esetben, hogyha ki tudnánk tűzni olyan célokat, amelyek azt mondanák, hogy amennyiben ezeket és ezeket a cselekvéseket végrehajtjuk, akkor annak meg lesz az a következménye, hogy te tényleg jobb feltételek között veheted igénybe az egészségügyi szolgáltatásra, az iskolát, vagy valami mást. Mondok egy ellenpéldát, ugye, most az jutott eszembe, kiinduló pontnak. Ugye a kórházakban ki van téve több helyen, hogy kevesebb ágy, jobb szolgáltatás. Hát ez a tipikusan hibás kommunikáció, most ez még csak a kommunikáció szintje, mert abból, hogy kevesebb lesz az ágy, abból nem következik, hogy jobb lesz a szolgáltatás. Tehát ezt így az emberek elé tenni, nincs az az ember, aki ezt elhinné, hogy most, ha kevesebb az ágy, abból az következik, hogy jobb a szolgáltatás. Tehát valahogy úgy kell tudni megfogalmazni ezeket a célokat, ami az ember számára hihető. Azt kell mondani mondjuk az egészségügyel kapcsolatban, ugye, hogy igaz, hogy nem hatékony elemek voltak benne, igaz, hogy olyan esetlegesen létezett mondjuk a kórházhálózat, ugye, de azok a feltételek, amelyeket biztosítok, egy jobb ellátás orvosokkal, műszerekkel, egyebekkel, lényegében ugyanezeket vagy jobb körülményeket tud biztosítani. Tehát most ugye én nem vagyok egészségügyi szakértő, tehát azt nem tudom megmondani, hogy melyik kórházat kellett volna, vagy nem kellett volna bezárni. Ezt a szakemberekkel kellene megbeszélni, és itt jön egy második nagyon fontos dolog, ugye, hogy a kormányzat ezt elmulasztotta, folyamatosan elmulasztja, hogy azokat a szakembereket, akik ezekben a területeken érintettek, azokat bevonzításba.
Tárgyalóképesek volnának? Az orvos szakma rendkívül erős, a saját megnyírbálását senki nem szereti, mindenki gondolja, hogy jó, ha faragnak, csak ne rajta.
Ez így van, ez teljesen így van, és ez nem csak az orvosokra érvényes, hanem bármelyik másik szakmára is. Ugye itt az a dolognak a lényeg, hogy a politika művészete éppen abban rejlik, hogy meg kell találni azokat a rétegeket, amire támaszkodni tudok azok ellenében, akik mondjuk megrögzött reformellenesek, ha úgy tetszik, hogy akármit csinálok, nem fog tetszeni, mert csak a székét félti. Nem ilyenek az orvosok.
De van olyan réteg, amit meg lehet találni, hát mi hozzászoktunk ahhoz, hogy ha van egy kis dugi pénzünk, akkor minden jó lesz. Miért adnánk föl ezt például az orvoslásban, az egészségügyben, ezt a megszokott, jól bevált a szocializmusban begyakorolt rendszert egy bizonytalanért? Hát hol van az a réteg, akit meg lehetne nyerni?
Hát ott van az orvosok között, én ismerek jó néhány ilyen embert, aki először is óriási a szakma szeretet, vagy a hivatástudat, és jobban szeretne gyógyítani. Ez az egyik dolog. A másik, ami nagyon messzire el lehet jutni ezen a vonalon. Egy másik dolog az, hogy nagyon szeretni saját maga meghatározni azt, hogy ezt hogyan csinálja. Tehát önállósodni, ha úgy tetszik, kikerülni abból a paternalista struktúrából, ami az egészségügyet jellemezte, bár most elveimmel ellentétben már belemegyek az egészségügy kérdésbe. De miután ez tényleg látszik, hogy szeretne, most nem feltétlenül egy önálló kórházat, az egy magas szintű érzés vagy követelmény lehet, amikor azt gondolja, hogy ő kicsi, közepes kórházban, ugye saját munkatársaival, azokkal az orvostársakkal, akikben megbízik, és együtt fog egy nagy jó gyógyítási tevékenységet végezni. De egy nagy kórházon belül is elképzelhető az, ugye, hogy tudjak érvényesíteni a személyes elképzeléseit. Aztán, hogy mondjak még valamit, az orvosok nem szeretik a hálapénzt. Tehát ez megint egy olyan dolog, hogy...
Persze, senki nem szereti, csak hozzászokott mindenki.
És nem tudnak, a korábbi rendszerben ez beépült. Ugyanúgy, ahogy a pincéreknek a borra való, meg mit tudom én, az oktatók, a tanároknak a hosszú nyári szabadság, ezek ilyen beépültek a...
Azért, hogy a fizetés már hosszú nyári szabadság.
Például, és ezek mind hamisak igazság szerint. Mind hamisak, mert úgy adnak valamit, hogy tudod, többet vesznek el, mint amennyit adna.
Azokon a területeken, amelyeken a kormány reformokat indított el, az eddig látható folyamatokból lehet-e az eredményre következtetni? Fog sikerülni, vagy nem fog sikerülni?
Hát nem, én nem menne következtetés levonni, azért most mindig az egészségügyi reform az, amivel példálózunk.
Azt látjuk mindannyian.
Átmehetünk más területre is. Ha az egészségügyi reformban valóban igaznak tartom azt, hogy a legnagyobb megrázkodhatások azok még hátra vannak. Ugye a következményei ennek az intézményrendszer átszervezésnek. Ezt nem tudom szakértelmi hiány megítélni, hogy ezek a megrázkodhatások, ezek túl nagyok tényleg. Tehát meghozzá hozzá kell tenni, hogy a médiának az állás ugye a reformokhoz alapvetően negatív, és ezért nagyon erősen kiemelik a negatív eseményeket.
Olyan... Hogy lehet pozitívan kommunikálni már elnézést azt, hogyha egy beteg valami miatt nem kap ellátást? Az egy negatív dolog.
Ez egy negatív dolog. Nem tudom megítélni, orvos ismerőseim, barátaim mondják, hogy nincs több ilyen eset, mint ami korábban volt. Csak most ugye azonnal kiszáll a média, hogyha valami ilyesmi történik, máskor meg a kutya se törődött vele. Könnyen lehet, hogy az nem igaz, hogy csak annyi, hogy több, hogy sokkal nagyobb, akár sokkal nagyobb is lehet. Ezt megint nem tudom, sőt, senki nem tudja, mert ezek még várakozások arra nézve, hogy majd a nyáron mi fog történni, amikor tulajdonképpen az intézményi változások létre fognak jönni. Tehát ezek a kórház áttervedéseknek a tényleges hatása érződik. Tehát itt én ezt nem tudom megítélni, a hibák, amikről elkezdtünk az imént beszélni, azok elég világosan látszanak, mert azért az, hogy a kormányzatnak sikerült az egész orvos társadalmat eredeti pártállástól függetlenül maga ellen fordítania, ugye ez nagyjából látszik, és azért egy elég súlyos helyzet, mert ugyanis az orvosok nélkül nem lehet egészségügyi reformot csinálni.
Képesek megállítani? A szakma, a professzió képes megállítani egy reformot?
Azt gondolom, hogy képes. Nem akarja. Tehát nagyon hivatkoztam az előbb az orvosok hivatástudatára, ez egy nagyon erős dolog. Tehát nem akarják ők a reformot megállítani, sőt, még áldozatokat is hajlandók hozni annak érdekében, hogy a reformok menjenek, még akkor is, hogyha nem mindennel értenek egyet. De vannak minimum szintek, és most hagyd ne példálózzak afelől, ugye, hogy mit jelent az, hogyha egy kórházi osztályra három orvos keretet adnak. Ugye, amikor ami nyilvánvaló, hogy napi 24 órában nem képes ellátni a szolgálatot, vagy amikor olyan beteg, vagy olyan műtéti kereteket adnak meg, ami lényegesen alacsonyabb a szokásos műtétszámnál egy adott hónapra, fél évre, nem tudom mennyi időre vonatkozólag, akkor ezeket nem tudják teljesíteni, ha akarják, akkor se, de itt azért nem arról van szó, hogy nem annak állnak ellent, hogy jobban gyógyítsanak.
Innen folytatjuk a hírek után. Csikán Attila egyetemi tanár, a Budapesti Corvinus Egyetem versenyképességkutató központjának igazgatója, az Aréna vendége.